Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, és szenteld meg a mi szívünket. Részesíts bennünket a te jelenlétednek örömében és vigasztalásában. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük azt, hogy tegnap sokaknak nagy lelki áldásban lehetett része. Többen voltak ilyen vagy olyan csendes napon, keresztény közösségben. Köszönjük, Urunk, hogy növekedhettünk egymás ismeretében és a te szeretetedben. Urunk, köszönjük a gyógyulásokat. Hálásak vagyunk azokért, akik egészségesebben vannak itt. Könyörgünk hozzád, Urunk, azért is, hogy akik pedig megbetegedtek, vagy egyre nehezebb állapotban vannak, erősítsd őket. Rossz látni azt, amikor valamely idős testvérünk, aki hűséggel itt volt közöttünk, egyre inkább elmaradozik, és tudjuk, hogy azért, mert nem képes a teste engedelmeskedni a léleknek. A lélek kész, a test viszont erőtelenné válik. Kérünk téged, Urunk, hogy éppen ezért hadd legyen nekünk becses, fontos, megtisztelő az a lehetőség, hogy itt lehetünk a templomba. Add, Urunk, hogy mindig megfizessük ennek az árát, hogy akarjunk itt lenni, ameddig lehet, amíg van erre mód. És kérünk téged, Urunk, azokért, akik most egyedül vannak otthon, magányban, segíts nekik is abban, hogy a te jelenlétedben megtalálják a békességüket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy akik gyászolnak, vigasztald őket, tele vannak fájdalommal, szerettük elvesztése miatt. A héten is megálltunk gyászolók mellett. Köszönjük, hogy hirdethetjük a feltámadás evangéliumát, hogy több az élet, mint ami nekünk adott ott itt a földön ebben a néhány évtizedben. Urunk, könyörgünk a háború áldozataiért, akik menekülnek, akik hátrahagytak mindent, légy hozzájuk irgalmas, engedd meg, hogy ez az őrült dolog minél hamarabb véget érjen, és hazamehessenek, hogy otthonukban lehessenek. Imádkozunk, Urunk, a munkálatokért, amik hosszú ideje zajlanak itt a gyülekezetünkben. Köszönjük a mindazt, ami megvalósulhatott, hogy a templom át van festve, hogy a karbantartási munkák ellettek végezve. Köszönjük azt, hogy a gyülekezeti ház újulhat, engedd meg, hogy minél hamarabb rendben befejeződhessen majd. És legfőképpen kérünk a lelki építkezésért, mert mindezek csak annak a szolgálatában értelmezhetőek. Könyörgünk, Urunk, hogy ezek az épületek mind-mind lehessenek lelki szülőszobákká, ahol emberek új életet kapnak tőled. Lehessenek igazi közösségi helyé, ahol felüdülést, vigasztalást, békességet és testvéreket találunk. Kérünk, tedd ezt a mostani alkalmat is egy ilyenné Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a II. Korintusi levél 5. részéből, annak első 10 versét. Az igét helyét elfoglalva figyelemmel hallgassa meg a gyülekezet. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt 2. levelében, az 5. rész első 10 versében a következőképpen olvassuk Isten igéjét, a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt. Tudjuk, hogy ha földi porsátrunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, a szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Kedves testvérek, egy idézetet olvasok. Mondja meg tehát nekem, mi célra vagyunk-e világom? Megmerevedett egy pillanatra az arca, majd hirtelen kacagni kezdett, s kacagás közben folyton azt mondta, furcsa, furcsa, furcsa. Aztán ismét megmerevedett az arca, mélyen a szemembe nézett, és így szólt, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ahogy ezt kimondta, ismét kacagni kezdett, de nem egészen úgy, mint az előbb, hanem a keserves és az örökké hontalan ember kacagásával. Még a térdit is csapkodta, miközben folytak a könnyei. Majd hirtelen azt is abba hagyta, újra a szemembe tekintett, utána pedig szaladni kezdett lefelé a hegyen. Úgy szaladt, mintha nem is ember lett volna, hanem valami fekete angyal. Amíg láthattam, utána néztem, aztán leültem a földre, és a fejemet a két tenyerembe hajtottam. Azért vagyunk-e világon, hogy valahol otthon legyünk benne, ismételtem el magamnak. Éreztem, hogy a szívem megtelik, nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Lassan felálltam, és azt mondtam, igaza van. Késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon. Igaza van. Nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges, a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket, és amikor mindent megismertünk, amennyire csak lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk. Tamási Áron szavai sokaknak ismerősek minden bizonnyal. Mindig, amikor halljuk, elgondolkodtat, érezzük, hogy súlya van, nem úgy, mint a mai sztárok szavainak, vagy a mai híreknek, bejelentéseknek, amik pár percig érvényesek, igazak csak, vagy még akkor sem, amikor elhangzanak. Milyen egyszerű, hétköznapi fogalom, otthon. Hol van az otthon? Nem is olyan régen volt erről szó, itt egy istentiszteleten, csak máshová helyeztük a hangsúlyt, akkor az volt a fontos, hogy nem a hol a lényeg, hanem a kivel az otthonban. Ott van otthon az ember, ahol meg tud pihenni, fel tud töltődni, ahol nem kell feszengeni, megfelelni, hanem harmóniában tud lenni az ember önmagával, a helyjel, és ha van, akkor azokkal, akikkel egy fedél alatt lakik. Az az otthon, ahová üdítő, pihentető hazamenni, ahol a nap elfogyasztott energiáit tudja az ember pótolni, mert ha nincs ilyen hely, akkor az ember elkezd szétesni, egy idő után meglátszik a türelmetlenségén, a munkáján, majd lassan a kinézetén is. Szóval fontos dolog az otthon. A bibliaolvasó kalauzunk szerint nem csak a korintusi leveleket olvassuk, hanem Mózes első könyvét is, ahol azt látjuk, hogy Isten egy ilyen helyről hívta el Ábrahámot. Otthon volt a szerettei között, de mást, újat akart vele általa kezdeni Isten. Így jutott el Kánaánba, az ígéret földjére. De nem volt hol élnie még, nem mondhatott magáinak egy talpalatnyi földet sem. Sátrakat állított fel, és abban laktak ők, a szolgák, meg lót is. Állatokat tartottak, mikor azok egy kellően nagy területet lelegeltek, akkor összeszedték a sátrakat, odébb álltak, felállították újra, és folytatták az életet. Ez volt az otthonuk, a sátor, ahol éppen felállították, ott voltak otthon. De mégis azt látjuk, hogy jó volt ez így, nem panaszkodott Ábrahám. Otthon volt, a sátorban is, mert azt mondta, hogy Isten hozott ide. És ha Isten hozott ide, akkor itt van az otthonom. Itt érzem otthon magam. Mégis, ahogy olvassuk az igét, látjuk, hogy eljött az idő, amikor változás állt be ebben az idéglenes állapotban. Meghalt Ábrahámnak a felesége. El kellett temetni. És amikor valaki eltemet valakit, azt meggondolja, hogy hová teszi. Mert onnantól kezdve oda visszajár. Úgyhogy így döntött Ábrahám is, megvette a hetita Efrontól a Mamré tölgyesét, ott volt egy barlang, amit úgy látott, hogy ez jó lesz temetkezési helynek is, és ez volt a döntés. Mostantól ez lesz az otthon, innen indul az élet. Oda temették el a feleségét, és tudta, hogy őt is majd oda fogják eltemetni. Kicsit otthonná lett ez a hely. Most már építhetett volna kőházat is. Mondhatta, hogy ez most már hivatalosan is az én földem. Isten nekem ígérte ezt az egészet, amit be sem látok, de egyelőre egy talpalatnyi sem volt még hivatalosan az enyém. Most már ennyi az enyém. Isten ígéreteiből ennyi már megvalósult. De tudjuk, ahogy olvassuk az igét, hogy Isten azt is elmondta Ábrahámnak, hogy még sok idő, mire tényleg a tiétek lesz ez a föld. Elmondta, hogy majd a te utódaid elkerülnek idegenbe, fogságba, de aztán majd 400 év múlva visszahozom őket, és akkor foglalják el ezt a földet. És valóban így is történt. Egy 70 fős nagy család ment el Egyiptomba Jákobbal, Józsefet követve, József után letelepedtek ott Gósen földjén, és 430 év múlva egy több százezres nép jött vissza, hogy bevegyék a földet. Isten ígérete megvalósult tehát Ábrahám életében, részben, hiszen valamennyi földet tényleg neki adott, és azért is, mert megáldotta Isten őt, meg az őt áldókat. De a teljes ígéret az jóval később valósult meg. És valahogy ilyen a mi életünk is. Élünk-e földön, lehet, hogy boldog családban, boldog otthonban, településen, sok dolog odaköt, szeretteink, halottaink, emlékeink, munkák, barátok, van egy helyünk, amit otthonunknak mondunk, és mégis idéglenes ez. Mégis tudjuk, hogy ez idéglenes, bármennyire otthon érezzük magunkat, és minden világok legjobbikának tartjuk azt a helyet, ahol élünk. Olyan ez az élet, mint a sátorozás. A sátor pedig egy elég múlandó dolog. Egy nagy vihar fel tudja borítani, el tudja tépni, be is tud ázni, egy nagy eső el tudja vinni. Ha kellően hosszú ideig esik az eső, mint mondjuk most éjszaka, akkor át is tud ázni. Aztán a hosszú időn át napsütésnek kitett anyagot az idő megeszi, elkezd foszladozni. És akkor az ember helyreállítja, felállítja, megfoltozza, és aztán eljön az idő, amikor azt mondja, hogy hát most már ez nincs értelme, le kell cserélni. Pál apostol értett ehhez, mert a hivatalos foglalkozása sátorkészítő volt. Ismerte a folyamatot, tudta, hogy a sátraknak ez a sorsa. Ezért is használja leveleiben ezt a kifejezést. Használja arra, hogy az emberi életet sátorhoz, sátorozáshoz hasonlítsa. Először lehet az a sátor nagyon is szép, igényes, akár harsány színű anyagokból készült, de aztán az élet viharai megtépázzák, az idő egyre öregíti, fakul, romlani kezd, míg nem javításra szorul és véglegesen tönkre megy. Ilyen az emberi élet. Az emberi élet is. És mi lesz akkor, amikor tönkre megy? Mi lesz helyette? Hát erről olvastunk az első Korintusi levél 15. részében, nem olyan régen, és ha valaki veszi az első Tesszalonikai levelet, ott szinte végig erről olvashat. Beszél Pál a halálról, a feltámadásról, annak módjáról, Arról, ahogyan Jézus Krisztust Isten feltámasztotta a halálból, és Krisztus által majd minket is fel fog támasztani, de már más testben leszünk, olyanban, ami nem romlik el, nem megy tönkre. Van tehát egy biztos ígéretünk, hogy Jézus Krisztus helyettünk való szenvedései által bűnbocsánatot nyerünk és örök életet. Van otthonunk, de idéglenes, mint a sátor, amit majd felvált az, ami már, mondhatjuk így, ezzel a képpel élve kőből lesz, ami nem múlik el, nem megy tönkre, amit nem esz meg az idő. Az ígéret mellé azonban Isten tett nekünk egy zálogot, más fordítás szerint foglalót, a Szent Lelket. A Szent Lélek a mennyből való ajándék, vígasztaló. Ő Isten valóságát, Krisztus jelenlétét hozza el nekünk, ő általa kerülünk élő kapcsolatba az Úrral. A lélek által van bizonyosságunk a szívünkben, és nem csak egy információ itt a fejünkben, hogy hát igen, ezt tudjuk, ezt olvassuk a Bibliában, hanem a lélek ezt az ismeretet a szívünkbe írja. A lélek biztosít a felől, hogy hazatérünk, hogy van mennyei otthonunk e földi sátorozás után. Azt is mondja ugyanakkor Pál, hogy amíg itt élünk a földön, sóhajtozunk e testben. Mit jelent ez? Mikor szoktunk sóhajtozni? Gondolkodtam rajta, alapvetően én úgy, az jutott az eszembe, úgy látom, hogy két esetben szoktunk sóhajtozni, nagyjából, bár biztos hozzá lehet tenni mást is, elégedetlenségünkben, meg vágyakozásunkban. Szoktunk sóhajtozni, amikor valamivel elégedetlenek vagyunk, vagy mikor valamire nagyon vágyunk. Szoktunk sóhajtozni? Hát az biztos. Lehet, hogy más miatt is. De mondjuk elégedetlenkedés miatt hányszor sóhajtozunk, hogy mi lesz a rezsivel? Jogos. Sóhajtozunk a háború miatt, hogy miért kell ezt csinálni, mire való ez. Aztán sóhajtozunk sokszor, legalábbis akinek ilyen adatik, egy rossz szomszéd miatt, a fájó derekunk miatt, a hirtelen ránk törő rosszul létek miatt, a nagy hajtás, a rengeteg stresszes munka miatt. Már a gyerekek is sóhajtoznak sokszor egy dolgozat, vizsga vagy felvételi miatt. De sóhajtozunk magunk miatt is. Sóhajtozom a rossz döntéseim, a bűneim, a másokat megbántó szavaim, a felismert önzőségem miatt. Már megint. Sóhajtozik az ember. Nem akarom ezt csinálni. Nem akarok ilyen lenni. Nem szeretném. Amikor Pál azt mondja, hogy sóhajtozunk, akkor valóban erről van szó. Sóhajtozunk egymás és a magunk bűnei, nyomorúságai, terhei miatt, de azért is, amire vágyunk, hogy legyen otthonunk az Úrnál. Pozitív és negatív értelemben is sóhajtozzuk, hogy legyen ennek vége. Nem akarunk csalódni másokban, nem akarunk csalódást okozni másoknak, de mégis mindig beleesünk, mennyivel jobb lenne már nem itt élni. Mennyivel jobb lenne az Úrnál. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy akkor az ember, mint ahogy némely szekta öngyilkosságra buzdít, nem erről van szó, hogy le akarjuk lökni magunkról az életet. Mondja is Pál, hogy nem szeretnénk ezt levenni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Azaz Pál szerette volna megélni Jézus Krisztus visszatérését. Nem vágyott ő meghalni. Azt mondta, hogy olyan jó lenne, hogyha ennek a bűnös természetnek vége lenne valamilyen módon. És azt mondja, hogy erre lesz lenne a legjobb, ha látnám Jézust úgy visszajönni, mint ahogy elment az ég felhőin keresztül. Nem adatott meg neki. Nem tudjuk, hogy nekünk megadatik-e, de végül is a legfontosabb az, hogy a halandót így vagy úgy, de felváltsa majd az élet. Nem tudjuk, hogy megadatik-e nekünk a kegyelem, hogy Jézus visszajövetelét megérjük, de őszintén megmondom, hogy nekem sokszor az eszembe jut, hogy annyira eltölt minket rengeteg tennivaló, probléma, feladat, hogy azon kapjuk magunkat, legalábbis én, azon kapom magam, hogy néha nem is jut az eszembe, hogy várjam vissza Jézust. Jönnek a feladatok, a teendők, csinálni kell ezt, 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 megyünk tovább, toljuk egyik napot a másik után, egyik feladatot a másik után, pedig milyen jó lenne, ha minden pillanatban ott lenne a fejemben, a gondolataimban, mindig, hogy jön vissza Jézus. Hát erre meg szoktuk mondani magunkat mentegetve, hogy nem lehet így élni. Azért ezzel lehet vitatkozni. Ha belegondolunk, hogy milyen szerelmesnek lenni, akkor azért értjük. Amikor lehet, hogy egy fiatal az készül a vizsgáira, vagy lehet, hogy már dolgozni kezd, lehet, hogy valami nagyon nehéz projektet akasztottak a nyakába, ki tudja, mit csinál, lehet a repülőn ül, de azt vesz észre, hogy már megint elkalandoztak a gondolataim. Itt lenne a feladat, és mindig körülötte jár. Ülök a munkahelyemen is, azt nézem, hát, ha belép az ajtón. Úgy, ahogy lehet várni. Jó, ha tudunk ezért is sóhajtozni, hogy bár tudnám úgy várni az Urat, úgy várni az ő megjelenését, mint ahogy mondjuk régen, az első szeretet idején. Azt mondja Pál, leplezetlenül állunk majd az Úr elé, és számot kell adnunk, mit cselekedtünk-e testben. Ha Krisztus áldozata a miénk, akkor megvannak bocsátva a bűneink. De hogy mit cselekedtünk-e földön, az annak is a függvénye, hogy mennyire fontos nekünk az Úr. Akinek vele van tele a szíve, vele van kapcsolatba, azt formálja, metszegeti az önzését, a másik ítélgetésének készségét, és növeli benne a szolgálatra és irgalomra a vágyat. Az ilyen ember egyre többet hallgat, mert egyre jobban tudja, hogy mennyire sok minden nem tud még, és végül alázatban, szolgálatban, Krisztus várásában megy haza. Hát ez az ideális. De adja az Úr, hogy legalább ezt megközelítő módon mehessünk haza, vagy jöhessen értünk az Úr. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy ha van egy áldott és békés otthonunk, ahová örömmel megyünk haza, ahol feltöltekezünk, békességet, nyugalmat találunk. Köszönjük neked, Urunk, hogyha otthonunk ez a gyülekezet. Ha úgy jövünk be a templomba, mint aki hazajön. Ha úgy megyünk a gyülekezeti házba, mint aki hazaérkezik. Köszönjük, Urunk, hogyha nem csak otthonunknak, de családunknak tekintjük ezt a gyülekezetet, vagy azt a bibliakört, aminek a tagjai vagyunk. Hálásak vagyunk ezért az otthonérzésért, mert biztonságot jelent, szeretetet, elfogadást jelent. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ha ez nem a miénk, akkor engedd meg, hogy ezt megélhessük, megtapasztalhassuk. És köszönjük, Urunk, hogy a földi otthon után hazamehetünk. Olyan jó arra gondolni, hogy nekünk te magad, királyoknak királya, uraknak ura készítesz helyet. Te törődsz azzal, hogy mi majd otthon érezzük magunkat nálad. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy te lehess az első, a legfontosabb az életünkben. Hogy ne feledkezzünk el rólad. Hogy ne csak a feladataink, a kötelességeink, a kötelezettségeink, vagy éppen az élvezeteink, a vágyaink töltsék meg a gondolatainkat, hanem legyünk olyanok, mint a szerelmesek, akik arra képtelenek, hogy a szerelmükről elfeledkezzenek. Szeretnénk, Urunk, hogyha így lenne tele a szívünk veled, így akarunk várni téged vissza, vagy így akarunk majd menni hozzád haza. Segíts ebben bennünket, emeld szívünket önmagadhoz. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen.